Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy megszólíthatunk téged, az egész világ mindenségnek az urát, alkotóját, teremtőjét. Köszönjük, hogy te tartod fenn ezt a világot, és köszönjük, hogy te vagy a mi megváltunk, szabadítunk. Köszönjük, hogy te szólni szeretnél hozzánk, és kérünk, hogy most szólj ebben az előadásban is. Add, Urunk, hogy ezekben a nehéz kérdésekben, bonyolult dolgokban, amennyire szükséges nekünk, el tudjunk igazodni, és megerősítést kaphassunk tőled abban, hogy te cselekszel ebben a teremtett világban. Kérünk, Urunk, hogy adj most nekünk figyelmet, értelmet, bölcsességet, és add, hogy mindezekben meghalljuk a te szavadat. Amen. Kedves testvérek, a témánk ezen a mai reggelen, hogy Isten cselekszik, látod, és biztos, hogy volt már úgy a testvérekkel, hogy fölnéztek a csillagos égre, és úgy beleborzongtak ebbe, vagy úgy belegondoltak ebbe, hogy ahogy a Zsoltáros is megfogalmazza, hogy hát ha látom az eget, kezed alkotását, hát micsoda az ember, hogy ki vagyok én, hogy itt van ez a hatalmas világ, és itt vagyok én a pici ember, és hogy az Isten mégis törődik velem, pedig hát mi vagyok én, milyen távolságok vannak itt ebben a világban. Biztos, hogy volt már, hogy így rácsodálkoztunk ezekre a nagy dolgokra. És hívő emberként azt láthatjuk mindebben, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Tehát nem láthatjuk a szemünkkel Istent, de az ő alkotásait láthatjuk, és abból mégiscsak megláthatjuk az Isten hatalmát és istenségét, mert az alkotásnak a gyönyörűsége az arra utal, hogy az alkotó csodálatos. De hát sokan vannak, akik nem így gondolkodnak erről. Sokan úgy vannak vele, hogy hát ez a világ csak úgy a véletlen folytán egyszer csak kirobbant a semmiből, és aztán a sok hosszú évmilliók során egyszer csak kialakult az élet, és abból pedig kifejlődött az ember, és aztán pedig elkezd gondolkodni azon, hogy mit keresek én itt, és tulajdonképpen sokan így gondolkodnak az életről. Fontos kérdés ez, hogy hogyan vélekedünk arról, hogy ez a világ hogyan jött létre, mert az, hogy erre milyen választ adok, az hatással van az én életemre. Az én mindennapjaimra is. És azért is fontos kérdés, mert sokan emiatt a kérdés miatt félreteszik a Bibliát, és azt mondják, hogy hát a tudomány megmondta, hogy nincs szükség Istenre ahhoz, hogy létrejöjjön ez a világ, mert a semmiből létrejöhetett, meg az evolúció, stb. És onnantól kezdve akkor azt mondják, hogy hagyj engem békén a Bibliával, meg megtérés, meg bűnök, meg stb. Hát nincs is erről szó, nincs is Isten, nincs szükség rá, és így félretolják ezt az egészet. És biztos volt már ilyen beszélgetésünk emberekkel, vitánk, és lehet, hogy volt, hogy elakadtunk ezekben a dolgokban, lehet, hogy volt, hogy elbizonytalanodtunk, lehet, hogy most is vannak olyan kérdéseink ezzel kapcsolatban, hogy nem tudunk rá választ adni, vagy lehet, hogy valaki meghasonlott állapotban van, hogy hát templomban ezt hallom, iskolában meg ezt tanítják, hát akkor most jó, hát valahogy biztos lehet ez az egész, de igazából nem tudnék választ adni rá, hogy most ehhez hogy viszonyulja. De fontos ez a kérdés, és hát nem mondom, hogy ebben az előadásban mindenre választ fogunk tudni kapni. Egyrészt az idő is rövid, egyrészt a téma is hatalmas, és vannak nyitott kérdések. De szeretnék olyan kérdéseket feltenni, meg olyan dolgokat a testvérek elé hozni, amik úgy irányba állíthatnak minket, vagy elgondolkodtathatnak, mert sokszor a kérdéseket sem merjük föltenni, mert hát, hogyha ilyet kérdez az ember, akkor már úgy tűnik, hogy ostoba, meg nem veszi komolyan a tudományt, meg nem ért ezekhez a dolgokhoz. És van egy csomó minden, ami majd most itt elhangzik, amihez mélységében nem értünk. És lehet, hogy nem is fogjuk érteni így elsőre, hogy na, most itt miről is van szó pontosan egy-egy részletben, de ne keseredjünk el, igyekszem úgy hozni ezeket a dolgokat, hogy azért a lényeg az megragadható legyen. És hát itt vannak előttünk ezek az alapvető kérdések, ami minden emberben, hogyha egy kicsit is elgondolkodik, előjön. És hogyha ezt úgy mindenféle háttér nélkül most föltesszük, mint hogyha nem tudnánk semmit erről a kérdésről, hogy hát honnan jöttünk és hová megyünk? Ez az embernek egy alapvető kérdése. Vagy hát van értelme az életünknek? És hogyha van, akkor mi az? Aztán a hit és a tudomány az hogy viszonyul egymáshoz? Tényleg ellent mondanak egymásnak? És az a világ, ez mindig létezett? Ez az anyag létezett? Vagy valahogy kialakult, de ha kialakult, akkor az hogyan történt? És hogy jött létre az élet? És benne az emberi élet. Ugye nagy kérdés ez, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, és hogy milyen választ adunk erre, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, az nagyban összefügg azzal a kérdéssel is, hogy van-e értelme az életnek? És hogyha van értelme, akkor mi az? Mert sok ember abban van, hogy csodálja ezt a világot, és azt mondja, hogy ez nagyon szép, föltekint a csillagos égre, és azt mondja, hogy ez gyönyörű, de hogyha belegondol, hogy mi ennek az egésznek az értelme, akkor csak az van benne, hogy hát itt suhanunk itt az űrben, a nagy feketességben, sötétségben, és igazából nem tudom. Ismerem ezt az érzést, ezt az életérzést, hogy így a tábortűz mellett ül az ember, és akkor néz így a nagy semmibe, és bennem is ez volt még úgy gimis koromban, hogy megkérdezték, hogy mi az élet értelme, és igazából tudtam azonosulni Kosztolányi Dezsőnek azzal a versével, hogy fejtörő felnőtteknek. Hoztam én ezt a verset már többször, biztos ismerik többen is a testvérek, de hadd olvassam ezt a verset fel. Fejtörő felnőtteknek. Tudod-e ez mi? Jó torna eszednek, asztalt terítnek, asztalt leszednek, haladnak az utcán, feküsznek az ágyon, mint pille cikázik fejükben az álom. Karjuk követ, ércet izzadva vonszol, sürgöny fut az éjben, vad telefon szól, és sönget az ajtón az orvos, a lázas szerelmes, a postás, a koldus, a gázas. Fejjel neki mennek a hegyke tavasznak, harcolnak azért is, ordítva szavaznak. Bölcsöt tologatnak, megcsendül egy ének, már vége a dalnak. bámulnak a vének. Csókok ligetében örvény köde nyildos, és ölnek, ölelnek, te drága, te gyilkos. Nem látni a végét a hosszú menetnek, kacagnak-e ottan, vagy talán temetnek? Egy kis vidámság, sok-sok sóhajtás. Sejted-e már mi? Pedzed-e pajtás? Nincs nála nagyobb jó, mert ez a kincs. Úgy hívják élet. Értelme nincs. Ja, milyen érdekes, és sokan így gondolnak az életre, hogy szép dolgok vannak benne, vannak nehéz dolgok is benne. Mi az értelme? Semmi. Vagy legalábbis nem tudom. És emlékszem, amikor egyszer egy osztálytalálkozó alkalmával beszélgettem egy volt osztálytársammal, ugye én a gimnázium után jutottam hitre, és hát az furcsa volt ott nekik, hogy addig Istenről nem is szóltam semmit, meg nem is foglalkoztam ezzel a kérdéssel, utána meg akkor erről beszéltem, és akkor beszélgettünk ezzel az osztálytársammal, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj már, hogyha ez a világ a végtelen, vagy a véletlen során jött létre, csak úgy a semmiből, akkor minek keressük az értelmét? Akkor nincs értelme. És emlékszem, hogy úgy ez úgy szíven ütötte, úgy betalált ez a mondat nála, és akkor úgy, még úgy trágárkodott is egyet, hogy tényleg. De aztán meg, mintha úgy, tehát nem lehet ebbe az állapotba az ember egyébként, hogy nincs értelme, és akkor itt létezek, mert az ember sejti, hogy nem lehet ennyi az egész, és akkor úgy tovább gondolkodott, hogy na jó, de hát ott a gyerekek, utódlás kérdés, fajfenntartás, stb. Tehát, hogy azért valami értelmet kell neki találni, de azért érzi az ember, hogy ez olyan kevés. Vagy a fizikus évfolyamtársammal, amikor beszélgettünk ezekről a kérdésekről, akkor azt mondta, hogy hát becsüli ezeket a dolgokat, amiket én mondok, de hát ő nem hiszi, és hogy neki sokkal nehezebb dolga van, mint nekem, mert ugye ő nem hisz Isten létében, és nehéz megtalálni így ennek az életnek az értelmét. Hogy ő nem hiszi Istennek a létét, és hogy ez neki nagy feladat. Mert tényleg, ha így gondolkodunk, hogy létrejöttünk az anyagból, és akkor mint egy túlfejlett állat, így elkezdünk gondolkodni azon, hogy mit keresünk itt, és próbálunk értelmet találni az életünknek. Ez nem egyszerű feladat. És ezzel kapcsolatban egy Jacques Monod nevű mikrobiológus, genetikus, aki orvostudományi Nobel-díjas, majd még emlegetem többször ezt az embert, ő mondott érdekes dolgokat. Ő egyébként egy francia egzisztencialista filozófusnak, Camusnak a jó barátja volt. Tehát ők voltak azok, akik ő írta, hogy Közöny című művet, és olyan ridegen leírják azt, hogy ha üres az ég, tehát hogyha nincs Isten, akkor ennek az egésznek itt semmi értelme. Tehát jó ezeket egyébként néha így olvasgatni, bele tud keseredni az ember, de hogy látni azt, amit a prédikátor is elmond, hogy minden hiába valóság a nap alatt. Tehát hogyha csak ebben a rendszerben gondolkodunk, akkor ez hiába való dolog. Na és hát ez az ember miket mondott ezzel kapcsolatban a Véletlen és szükségszerűség című művében, amiben az evolúciónak a dolgait, eredményeit feszegeti. Azt mondta, hogy nincsen olyan terv, természetes erkölcs, természetes etika, természeti törvény, amelynek engedelmeskednünk kellene. Tehát, hogy igazából ugye azt csinál az ember, amit akar. És az embert azt a véletlen szülöttének tekintett, és azt mondja, hogy el kell ismernie totális elhagyatottságát, gyökeres idegenségét. Most már tudja, hogy a helye a világ mindenség szélén van, amely zenéjére süket, és közönyös reménységével, fájdalmával és bűneivel szemben. Ugye milyen kiábrándító ez az egész, hogyha azt mondja, hogy ha az evolúció során jöttünk létre, a véletlen folyamán, akkor itt vagyunk ebben az üres világban, és senkit nem érdekel az, hogy velünk mi van, és igazából értelmetlen, céltalan ez az egész. És ezt is mondta, hogy a világegyetem sem az életet, sem az ember életszféráját nem hordta magában. Nyerő számunk egy szerencsejáték során jött elő. Vajon meglepő-e, hogy létünket különösnek érezzük, mint valaki, aki egy szerencsejátékban milliárdot nyer? Hát ugye így gondolkodnak erről, hogy ez egy akkora véletlen, hogy mi itt létrejöttünk, hogy tulajdonképpen ez az életnek az értelme, hogy én rácsodálkozom arra, hogy ez mekkora mázli, hogy én egyáltalán létezhetek. És tulajdonképpen ez az élet értelme, hogy én ezt továbbadom az utódoknak, ezt a lehetőséget, hogy ők is rácsodálkozzanak, hogy mekkora mázli, hogy itt van ez a tiszavirág élet, ez a rövid élet. És aztán, ahogy megfogalmazta egyik professzorunk, hogy néhány szerencsés példány hirdethesse önmaga létrejöttének pusztán e világi okságát. Tehát ez milyen érdekes dolog ez így belegondolni, hogy ez az örömhíre ennek a fajta gondolkodásnak, hogy hát én ebből a világból nagy mázli során jöttem létre Isten nélkül, és akkor ez az örömüzenet. Hát mennyivel másabb az, hogy van teremtőnk, aki létrehozott bennünket, aki úgy szeret bennünket, hogy egyszülött fiát adta értünk. És ő megváltott, megszabadított, és hogy van örök élet. Egészen más ez az üzenet. De hogyha nincs Isten, akkor ugye mi van? Az következik ebből, hogy carpe diem, ahogy a latin mondás mondja, ragad meg a napot, ahogy a korintusi levélben is mondja Pál apostol, hogyha halottak nem támadnak fel, akkor együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Hát akkor itt, amit a mai napban meg tudok szerezni, azt szerezzem meg minden áron úgy, ahogy csak tudom, mert nem tudom, hogy mi lesz holnap, nem tudom, hogy mi lesz a következő pillanatban, meg utána úgyis megsemmisülök. Értjük? Tehát, hogy ebből a fajta filozófiából, gondolkodásból ez az életforma következik. De azért, hogyha vizsgáljuk ezt a világot, azért láthatjuk azt, hogy több kell, hogy legyen ez az élet, és több kell, hogy legyen az értelme. Ahogyan John Eccles, ő is Nobel-díjas ember, azt mondta, hogy arra meggyőződésre jutottam, hogy mi teremtmények vagyunk, akiknek valamilyen természet fölötti jelentősége van, ami viszont máig még nem pontosan meghatározott. Mondja ő. De ő ezt a tudomány alapján mondja, azt mondja, hogy ő erre jutott, hogy mi teremtmények vagyunk, valaki megalkotott bennünket, hogy mire, azt nem tudom pontosan, de erre jutottam. És ugye itt jön az, hogy a teremtett világ vizsgálata során rájön erre az ember, hogy hát valaki van, meg megláthatjuk az ő hatalmát és istenségét, viszont azt, hogy ő kicsoda, azt ebből a világból pusztán nem láthatjuk meg. Ahhoz szükséges az, hogy ő beszéljen velünk, hogy kinyilatkoztassa önmagát, hogy elmondja nekünk. És ugye eljött Jézus Krisztusban, bemutatkozott nekünk, és megmutatta, hogy ő ki. És mi magunktól még csak azt se tudnánk megfogalmazni, hogy mi az élet. Nem, hogy mi az életnek az értelme, hogy mi az élet egyáltalán. És milyen jó, hogy az Isten elmondja nekünk, hogy mi az élet. És Jézusban azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És itt nem csak erről a biológiai, földi életről van szó, ugye a görögök több szót használnak erre, hanem itt az örök életről van szó. A teljes örök életről. És azt mondja Jézus, hogy én vagyok. És azt is mondja Jézus, a János 17-ben olvashatjuk a főpapi imádságban, hogy az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Tehát az az élet, az az örök élet, hogy ismerhetjük őt, hogy kapcsolatban lehetünk vele. Ez az élet, ez az életünknek a célja, ez az életünknek az értelme, tulajdonképpen erre alkotott meg bennünket a mi Urunk. És ezzel kapcsolatban megint egy fizikus, filozófusnak a gondolatait szeretném idézni, ezt is már többször emlegettem a testvéreknek. Azt mondta egyszer egy teológusoknak, de hát ezt nyugodtan érthetjük úgy, hogy hívő embereknek, akik ismerik az Istent, ezt mondaná, hogy egy dolgot szeretnék az önök között lévő teológusoknak elmondani. Valamit, amit önök tudnak, és a többieknek tudniuk kellene. Önök őrzik az egyetlen igazságot, amely mélyebbre nyúlik, mint a tudomány igazsága, amelyen az atomkor nyugszik. Önök egy tudást őriznek az ember lényegéről, amely mélyebben gyökerezik, mint az újkor racionalizmusa. Elkerülhetetlenül eljön a pillanat, amelyben az ember, amikor tervezése csődöt mond, ezt az igazságot kérdezi, és fogja kérdezni. Tehát lefordítva itt arról van szó, hogy hívő emberként, ha ismerjük az élő Istent, akkor ez egy olyan nagy tudásnak a birtoka, most így furcsán megfogalmazva, amit muszáj megosztanunk, meg az emberek majd számon is kérnek rajtunk, amikor zsákutcába jut az életük. És nem tehetjük meg, hogy mi erről nem beszélünk, vagy nem tehetjük meg azt, hogy mi ezt nem vesszük komolyan. És azt gondoljuk, hogy hát ez csak így a templom falain belül való dolog, egyébként meg a világban, meg a tudományban ott megy a párhuzamos élet. Nem tudom, hogy eddig követhető volt a testvérek részéről, hogyha valami kérdés van, szóljanak, jelezzenek, vagy ha nagyon elvesztik a fonalat, akkor jelezzék, de akkor haladunk tovább. És ugye eddig erről volt szó, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, meg az élet értelme, hogy mi is, meg hogy van-e egyáltalán. És hogyha megyünk tovább a kérdésre, ott a hit és a tudománynak a viszonya jön elénk, hogy tényleg ellent mondana ez egymásnak. És hát ugye én a fizikus szakon végeztem, biofizika szakirányon, már nem is nagyon merném azt mondani, hogy fizikus vagyok, mert már vagy 15 éve nem mélyültem el ezekben a dolgokban. És hát ez olyan dolog, hogyha az ember nem gyakorol valamit, akkor sok mindent elfelejt, és nem tudja azokat alkalmazni. De most jó volt újra egyébként ezzel a témával foglalkozni. Ezt a bibliaiskolára kaptam ezt a feladatot, és akkor már gondoltam, hogy már jó lenne egyszer így a testvérek elé is hozni ezeket a kérdéseket. Na hát most megpróbálom egy húzamba, ha sikerül, akkor ezeket a dolgokat átadni, meg majd néhány alkalommal külön-külön egy-egy részt is. És hát ahogy említettem, én ebben voltam fiatal koromban, hogy hát ez a világ úgy hát létrejött magától, és akkor itt létezünk benne, de hogy az értelme az micsoda igazából, azt nem tudom. És ugye ott van az emberben eltáplálva az a dolog, hogy hát ha valaki keresztjén, és komolyan veszi a Bibliának a dolgait, akkor az mintha nem venné komolyan a tudományt, meg ez egy kicsit buta lenne. Sokan így gondolkodnak, meg ezt súlykolják. És pusztán kérdéseknek a felvetése is nevetségessé teheti bizonyos körökben az embert. És éppen ezért nagy alázattal, de az Istenre figyelve kell föltenni a kérdéseinket, és óvatosan megfogalmazni egyébként a dolgainkat, mert hát itt olyan témákról van szó, amikor a tudomány kérdéseiről van szó, amit emberek egy életen át kutatnak, és ássák bele magukat mélyen. Hát hogy tudná ezt az ember, a másik ember átlátni? Sokszor az van, hogy van egy tudós, valamiben beleássa magát, ott van mellette egy másik, ő is beleássa magát, és egyszerűen nem látják még ők sem át, pedig hasonló szakterületen vannak a másiknak a területét. És lehet, hogy van olyan, amit most én mondok, az holnap már nem igaz a tudomány területén, vagy mondom, már rég nem igaz, csak még nem jutott el hozzám az információ. Tehát óvatosan meg alázattal kell ezekben a dolgokban gondolkodni, és az is igaz, hogy én nem tudok mindent megvizsgálni személyesen. Hagyatkoznom kell azokra az emberekre, akik ebbe belásták magukat, és akkor az ő gondolataikra lehet építeni, de ugyanakkor ez is kérdés, hogy mire építek, hogy pusztán az emberek gondolataira, vagy komolyan veszem az Istennek a szavát, az Istennek az igéjét is. És fontos tisztázni azt is, hogy ez nem üdvösség kérdés egyébként, hogy most az ember hogyan vélekedik a világ keletkezéséről, mert Isten nem ezt fogja tőlünk kérdezni majd az ítéletben, hogy na, akkor hogy keletkezett ez a világ? Mert akkor nagy bajban lennénk. Jézus Krisztusban van a mi üdvösségünk. Tehát ez nem üdvösség kérdés, de azért mégis fontos dolog, meg ahogy említettem, hogy ez az élet vitelünkre, élet filozófiánkra is kihat, hogy ezekben hogyan gondolkodunk. És éppen ezért ott van, hogy mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, és nézzük meg, vizsgáljuk meg azt is, hogy mit mond Isten igéje ezzel kapcsolatban. Na hát, ugye a hit és a tudomány kapcsán először jó tisztázni, hogy mi a hit. Ugye ezt is sokszor úgy kezeljük a magyar nyelvben, hogy hát a hit, az te csak azt hiszed, de azt nem tudod. És jó ezt újra és újra tisztázni, hogy a Bibliában a hit az egy sziklaszilárd dolog. Ugye itt a hitnek a definíciója van tulajdonképpen a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versében. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát ez egy nagyon erős alap a hit a Biblia alapján. És pont ebben a fejezetben beszél arról, hogy hit által érthetjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Tehát hit által tudjuk megérteni ennek a világnak az eredetét, a keletkezését. És hogy mi a tudomány? Itt van egy meghatározás. A tudomány az, amit a tudósok csinálnak. És annyiféle tudományos módszer van, ahány tudós. Na, ez jól meghatározta a tudomány. De ez tényleg egy fizika kultúrtörténetéről szóló könyvből másoltam ki, tehát ez nem csak úgy valaki mondta az utcán. De tényleg ez van, hogy nehéz ezt megfogalmazni, a tudósok különféle módszerekkel vizsgálják ezt a világot, és hát persze aztán kialakult a természettudománynak egy rendje, de ez is igaz. És hát ugye van ez a marxista gondolkodás, amikor abszolút szembeállították a tudományt a hittel, és azt mondták, hogy a vallással ellentétben, amely a valóságot torz módon ábrázolja, a tudomány a tényekre építi megállapításait. A tudomány feladata nem csak az, hogy megmagyarázza a létezőt, a már meglévőt, hanem az is, hogy az objektív törvények ismerete alapján előre lássa a jövőt. Ugye ez egy nagyon magabiztos kijelentés így a tudomány részéről, hogy hát mi biztos, az nagyon nagy bizonyossággal igaz, amit mi mondunk, a vallás az beszél össze-vissza, mi azt is meg tudjuk mondani, hogy majd mi lesz. És persze, hát tényleg a természettudományban vannak ilyen dolgok, amit előre meg lehet mondani dolgokat, ha a feltételek azok ismertek és meghatározhatóak, de hát azért ez nem így van, ahogyan itt nagy magabiztossággal ezt kijelentették, mert hát ugye, hogy működik a tudomány, ez az ábra is ebből a könyvből való, hogy az indukció az azt jelenti, hogy különféle dolgokat vizsgálok, és akkor abból törvényszerűségeket megállapítok. És a dedukció pedig az, hogy van egy törvényszerűség, amire jutottam, és abból pedig megpróbálok levezetni dolgokat, és az alapján értelmezni dolgokat a világban, és hát akkor ez így mehet körforgásban. Ez itt részletesebben leírva, ugye miről is van szó, hogy az ember észlel valamit, egy jelenséget, hogy hopp, elejtettem a poharat, az leesett. Akkor ennek leírja ugye azt, hogy milyen törvény lehet e mögött. Ott van mögött egy képlet, hogy ez hogyan esik, hogyan gyorsul, F egyenlő M-szer G, és akkor utána ezt lehet általánosítani, hogyha nem csak a poharat ejtem le, hanem leejtem a kancsót is, akkor az is ugyanúgy leesik, és akkor láthatom ezeket az összefüggéseket, kísérletezgethetek ezekkel a dolgokkal, és hogyha valami nem így történik, akkor hoppá, elejtettem ezt a lufit, az fölfele ment, akkor miért történt ez? Hát mert itt valami más fizikai dolog van, mert hélium van a lufiban, stb. Tehát lehet ilyen kísérleteket végezni, és ehhez igazítani az én modellemet, az én képletemet, az én leírásomat, és nem tudjuk ilyen módon természettudományosan a valóságot egy az egybe leírni, de egyre inkább tudnak ezek a leírások, modellek közelíteni a valósághoz. Ugye ez a természettudományos módszerre igaz, amit most itt elmondtam, ugye a fizika, biológia, kémia, stb. De hogyha tovább megyünk, ugye ezek az operatív tudományok, de vannak a történeti tudományok, ahol viszont nagy kérdések is vannak. Ugye itt látjuk azt, hogy ott egy csonthalom, és akkor az alapján megállapítja a művész, a történeti tudományt művelő, hogy, hogy hát azok a dinoszauruszok, azok hogy táplálkoztak, hogy gyilkolázták egymást, meg hogyan élték az életüket. Most pont egyébként egy ilyen dínós, áhítatos könyvet olvasunk a gyerekekkel, nagyon jó egyébként, de abban is sok ilyen van, hogy hát feltételezés, hát honnan tudják, és van, le is írják néha, hogy hát erről az állatról azt hitték, hogy ő a tojásokat rabolja, aztán később megtalálták, hogy tojásokon ült, tehát valószínűleg inkább védte a tojásokat, tehát nem mindegy azért, hogy mire következtet az ember, és persze emögött is van nagyon sok olyan tudományos dolog, ami megvizsgálható, ami reprodukálható, de sok minden meg sejtés, vagy elmélet, vagy egyszerűen kitaláció. És vannak különféle modellek, különféle leírások, és akkor ezeket lehet egymás mellé tenni, vagy megvizsgálni, hogy melyik írja le leginkább az eseményeket, melyik az, ami legközelebb van a valósághoz, mond ellent a leginkább a tapasztalható tényeknek. Érthető ez? Követhető? Jó, akkor most jön egy olyan rész, ami lehet, hogy kevésbé. Ez a tudomány kapcsán, ez egy érdekes dolog, hogy azt mondják, hogy a tudomány az alapvetően nincs abban a helyzetben, hogy valaminek az igazságát igazolja, tehát verifikálja. Hogy azt mondja, hogy ez biztos, hogy így igaz. Hanem abban a helyzetben van, hogy hamis voltát kimutassa. Falszifikálja, így szokták ezt emlegetni. Tehát miről is van szó? Hogy én megvizsgálok egy dolgot, hogy elvégzem ezt a kísérletet. Ezt látom, hogy ez így működik. Leejtem a poharat, az leesik. De a világ összes poharát nem tudom leejteni, és ezzel nem tudom igazolni azt, hogy a világ összes poharát, ha leejtem, akkor ez fog vele történni. De mert lehet, hogy ha egy olyan poharat találnék, ami nem úgy esik le, akkor már ennek az elméletnek az igaz voltát tudtam negligálni, vagy tudtam azt mondani, hogy ez nem így van. Érthető ez? Tehát ez aláássa a tudománynak azt a nagyon nagy bizonyosságát, hogy hát én meg tudok mondani alapvető igazságot. Gyökereiben hordozza a tudomány azt, hogy van egyfajta bizonytalanság. Ugye itt ez a szöveg folytatódik, hogy ez a tudomány aszimmetriája. Általános állítások igazsága, nyitott kérdés. Míg hamis voltuk, esetleg határozottan megállapítható. Tudományos bizonyosság csak arra nézve van, amit nem tudunk. És nincs arra nézve, amit tudunk. A tudomány sok jó érvet tud általános állítások igazolására felhozni, de nem képes végső igazolással és így az igazság garanciájával szolgálni. Ugye? Tehát ez már egy alázatra indító gondolatmód. És egy magyar fizikus, Kroh Norbert előadásában mondta, hogy hitre a tudományban is szükség van. Induktív gondolkodásunk is rendelkezik hitalapokkal. Hisszük, hogy ami ma megtörtént, holnap is megtörténhet, a természet egyöntetűségének elve alapján. Tulajdonképpen ez a tudós egyik hittétele. Tehát, hogy a tudomány is egyfajta hitre épül, hogy hiszek abban, hogy ez így működik majd később is, ahogyan most. Mert honnan tudom, hogy holnap is ugyanúgy működik majd a fizika, mint ahogy most. Hát mondhatjuk azt, hogy jó, hát de tegnap előtt is ugyanúgy működött, mint ahogy tegnap. De értjük ezt, hogy van ebben egy ilyen hit. Tulajdonképpen azt kell erre mondani, hogy ez egy hit. És sőt, nem csak a fizikában van ez, hanem ugye a matematikára, hát arra tényleg azt mondja az ember, hogy 2 + 2 = 4. De hát még a matematika is olyan, amiben van egy alapvető bizonytalanság, vagy egy alapvető hit. Van ez a Gödeli tétel, nem komplettségi tétel, nem komplett a matematika, nem teljességi tétele. A matematikát nem művelhetjük anélkül, hogy ne hinnénk ellentmondás mentességében. És ez azért hit kérdése, mert a matematika ellentmondás mentessége nem bizonyítható. Értjük? Tehát, hogy hiszünk abban, hogy ez ellentmondásmentes, de ezt már nem tudjuk bizonyítani. Tehát ez már olyan filozófiai gondolat, hogy messze van, de csak azért, hogy hát a matek az a legexaktabb, legegyértelműbb dolog, hát arra aztán lehet azt mondani, hogy az biztos, és hát ennek is ott van alapvetően egy bizonytalansága. És hát Einstein azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a legfelfoghatatlanabb dolog a világegyetemben az, hogy emberi észre felfogható. Hogy tulajdonképpen hát ebbe is belegondolunk, hogy matematikai képletekkel le lehet írni azt, ami történik a környezetünkben. És aztán, hogy leírja az ember a képletekkel, utána tényleg következtethet arra, hogy akkor legközelebbi esetben mi fog történni. Értjük ezt? Tehát, hogy ez egy döbbenetes dolog, hogy így működik, hogy ilyen csodálatos rend van ebben a világban, hogy ilyen logikusan van összeállítva, hogy matematikával le lehet írni ilyen dolgokat. Tehát ez felfoghatatlan. Hát persze az a kérdés, hogy jók-e az előfeltételezéseim, mert ezek szerint előfeltevések nélkül nincs tudomány. Hit nélkül még a tudomány sem létezik. Kérdés, hogy akkor jók-e a feltételezéseim. Ugye itt visszatérve még erre, hogy nem annyira lehetünk magabiztosak, van egy ilyen fizikus himnusz, amit ott megtanítottak nekünk az egyetemen, és akkor az így kezdődik, hogy mi vagyunk mindenki közt a legeslegszebbek, mi vagyunk mindenki közt a legügyesebbek, mi vagyunk mindenki közt a legokosabbak és a legszerényebbek. És akkor itt folytatja, hogy akkor mi mindent tudunk, és hát utána azért azt is elismeri ez a fizikus himnusz is, hogy részecske vagyok-e, vagy hullám, élek-e, vagy ez a hullám, megmondanám, hogyha tudnám, de mindent én se tudhatok. Tehát, hogy ez azért nem így van. És a fizikus nagyon is tisztában van azzal, hogy a logikus gondolkodás kiinduló pontja mindig valamilyen feltételezés, amelynek bizonyossága mindig megkérdőjelezhető. És ilyen módon a leglogikusabb következtetés is magában hordja a kiinduló feltevés eredendő bizonytalanságát. Tehát értjük? Tehát elindulhatunk valahonnan, és csodálatos rendszert fölépíthetünk rá, és azt elcsodálkozhatunk, hogy hát ez gyönyörű, csak hogyha kiinduló pontom nem jó, akkor az egész rendszert dobhatom a kukába. És ugyanezt megjátszák egyébként a teológiában is, hogy kiindulnak valamiből, nem a Szentírásból, csodálatos rendszer elájulnak, hogy milyen szép ez, csak hát maga a kiinduló pont az nem helyes, és utána lehetne dobni azt az egészet a kukába. És volt egy párszor ilyen a világtörténelemben, amikor azt gondolták, hogy most már szinte mindent tudunk. És így volt ez a 19. század végén, amikor azt mondták a fizikusok, hogy hát már majdnem mindent leírtunk, alig van valami, ami még kérdés, van ilyen feketetes sugárzás, meg egy-két dolog, amit még azt megfejtünk, és akkor onnantól kezdve leírtuk a világot a fizika szemszögével matematikailag, és akkor kiderült, hogy az egy-két ismeretlen dologot, hogy vizsgálgatták, hogy alapvetően máshogy működnek a dolgok bizonyos szempontból, akár itt a relativitás elméletre gondolunk, vagy a kvantummechanikára, egy egészen új fizikai tudomány nyílt ki, egy egészen új világ nyílt ki ott a fizikusok előtt, és nem kell persze kukába dobni mindent, ami előtte volt, de azt kell mondani, hogy itt fölül kell bírálni bizonyos dolgokat, ki kell egészíteni, és bizonyos területeken az nem igaz, amit eddig gondoltunk. És éppen ezért fontos az alázat, tehát, hogy azt mondjuk, hogy a jelenlegi ismereteink alapján ez vagy az a tétel látszik a legjobban megközelíteni az igazságot, megmagyarázni a valóságon. És hát most ezzel nem azt akartam súlykolni, hogy a tudomány az akkor semmire se való, meg akkor hát bizonytalan, mert azért látjuk, hogy mennyi mindent kapott az ember a tudományon keresztül, meg hát az Istennek az útmutatása az embernek, hogy művelje, őrizze, vizsgálja ezt a világot, és hát a technika világában, mobiltelefon, internet, stb. Hát mennyi mindent tudunk ebben használni, a gyógyításban is. De azért mondtam ezeket, mert sokszor ugye a tudományra hivatkozva mondják, hogy hát ez biztos, hogy így van, és akkor amit te mondasz, meg te előfeltevésekre építesz, mert te a Bibliából indulsz ki, és hát az honnan tudod, hogy az igaz? És akkor vissza lehet kérdezni, és honnan tudod, hogy az igaz, amiből te kiindulsz? Honnan tudod, hogy az nem fog változni? Jó, tehát, hogy ezt így jó a helyre tenni a gondolatainkban. Állítólag volt egy ilyen beszélgetése Einsteinnek, Fauhaber bíborossal, nem tudom, hogy ez, nem tudtam pontosabban utána nézni, de állítólag megkérdezte Einstein a bíborostól, hogy hát mit tenne, ha a matematika bebizonyítaná, hogy a hite az hamis. És azt mondta, hogy hát nyugodtan várnék, amíg meg nem találja a számítási hibát. Tehát, hogy igazából tényleg az igazság az ott van a Szentírásban, és ugye nem az a kérdés tehát, hogy ki tud jól érvelni, vagy ki tudja nagyon hangzatosan előadni magát, hanem az a kérdés, hogy mi az igazság. Mi az igazság? És van olyan, amikor egy-egy ideológia uralkodik, ugye régen azt mondták, hogy az egyház uralkodik a tudomány felett, és akkor végre kitört a tudomány az egyházon, és tényleg volt ilyen időszak, amikor az inkvizíció meghatározott dolgokat, nem engedett dolgokat, de ott sem a Szentírás alapján sokszor, hanem az arisztotelészi filozófiával, ha ellentmondott valami, tehát nem a Szentírás alapján gondolkodtak, hanem a filozófia alapján, hát akkor azt mondták, hogy hát ez ellentmond ennek, akkor meg kell égetni, meg ki kell iktatni, vagy vonja vissza a tanait. És ugyanakkor meg ma is azt látjuk, hogy ma is vannak ideológiák, amelyek rátelepedtek, meg rátelepednek a tudományra, és van, kialakul egy fő sodor, ha valaki abban nem illeszkedik bele, ha nem azt fújja, akkor ellehetetlenül. Van egy ilyen nyomás is a tudósokon, hogy azt angolul szokták mondogatni, hogy publish or perish, ez azt jelenti, hogy publikálj, tehát cikkeket kell írni, vagy pedig elveszel, nem fogsz pénzt kapni, nem fogsz támogatást kapni, és akkor ezért ez egy nyomás a tudósokon, hogy néha publikálnak olyan dolgokat is, amiről esetleg már tudják, hogy ez nem is igaz, mert utána lehet publikálni azt is, hogy ja, rájöttünk, hogy ez nem igaz, és akkor akár az ellenkezőjét, vagy a kiegészítését is lehet előhozni, és vannak olyan dolgok is, hogy ideológiák meghatározzák a tudományt, hát ma például ez az LMBTQ gender ideológia, ez teljesen rátelepedett Amerikában, mondják, hogy professzorok hagyják ott az egyetemeken, mert hogyha nem ezt képviselik, akkor egyszerűen nem tudnak megmaradni, nem engedik őket érvényesülni, és félre tolják őket. De hát így panaszkodott már ez a fizikus is, Fred Hoyle, aki egyébként egy nagyon nagy tudású ember volt, hiszen ő fedezte fel a csillagoknak a nukleoszintézisét, tehát hogy ott milyen folyamatok zajlanak le benne, amiért egyébként a társai Nobel-díjat kaptak, ő pedig, aki ennek az alapjait elindította, ő meg nem kapta meg a Nobel-díjat, mert voltak más furcsa gondolatai, amik nem illeszkedtek bele a fősodorba, és akkor azt mondták, hogy neked nem adjuk a Nobel-díjat, meg téged nem is engedünk bizonyos dolgokat megjelentetni, és ő panaszkodott, hogy a mai tudomány paradigmákra épül, ugye ilyen elvekre épül, minden utat hamis nézetek torlaszolnak el, és ha az ember megpróbál valamit megjeleníteni, egy újságban a szabad gondolkodást akadályozó paradigmákba ütközik, és a kiadók egyszerűen elutasítják. Tehát lehet ezt most is látni, és hát vannak ilyen előfeltevések, tehát hogyha valaki ma, emlékszem, ott a fizikus szakon is egyik tanárom mondta, hogy a kreacionista, ugye, akik a Biblia alapján gondolkodnak, és úgy próbálják megérteni ezt a világot, és a tudományt is ilyen szempontból nézik, azok a szitok szó volt nála például, meg sokaknál, hogy hát vigyázz, hogy elmész egy konferencián WC-re, nehogy megtámadjon egy kreacionista, meg ilyeneket mondott, tehát hogy ugye nagyon érdekes dolog, tehát így, hogy érvényesüljön az ember ilyen terepen, hogy akkor ha próbál érvelni azzal, hogy de hát én komolyan veszem, hogy Isten alkotta ezt a világot, és próbálom így vizsgálni az előttem lévő dolgokat. De ugye újra és újra mondom, hogy előfeltevés az kell a tudományhoz is, és hogy a tudománynak vannak határai. És ez fontos rögzíteni, ha sok minden nem is jegyeztünk meg ebből az egészből, de azért ez maradjon meg bennünk, hogy a tudományhoz is kell előfeltétel, hit, és nem tud mindent megmagyarázni, hogy vannak korlátai a tudománynak is. De, hogyha ugye úgy vizsgáljuk ezt a világot, akkor megláthatjuk ebben Isten hatalmát és istenségét, ha nyitott szemmel, nyitott értelemmel vizsgáljuk. Ahogyan sok tudós ezt meg is láthatta, például Pasteur, ugye a pasztőrözésből ismerhetjük az ő nevét például. A felületes tudomány elválaszt Istentől, de az elmélyült tudomány visszavezet hozzá, mondta ő. Vagy Heisenberg, a kvantummechanika, fizika terén alkotott nagyot, ő azt mondta, hogy engem nem érdekelt Isten léte, de munkám során találkoztam vele. Tehát, hogy ő is addig foglalkozott, úgy mélyült el a tudományban, hogy meglátta, hogy hát itt van valaki. Aztán Max Planck, ő is itt a 20. század elején nagy dolgokat alkotott fizika terén. Bárhova nézünk, sohasem találunk ellentmondást a vallás és a tudomány között. Inkább teljes összhangot, minden lényeges pontban. És Newton pedig azt mondta, aki a fizikát felületesen műveli, hihet Istenben, aki viszont alaposan, annak hinnie kell benne. Úgyhogy sok ilyen tudós van, aki ezt állítja, mondhatja valaki, hogy jó, de hát van sok tudós, aki meg az ellenkezőjét mondja, de sokszor ideológiai alapon, vagy sokszor azt is látni, hogy az életükben van egy nagy tragédia, egy megkeseredés, egy haláleset, vagy valami. És egyszerűen nem tudnak ezzel kibékülni, nem tudnak kibékülni az Istennel, és lázadnak ellene. És tulajdonképpen ezt viszik be a tudományukba, vagy ezzel fertőzik meg a tudományokat, mert ugye itt ideológiákról van akkor szó, amikor azt mondják, hogy hát akkor nem is létezik az Isten, mert hát ilyet nem mondhatunk a tudomány alapján, mert nem a tudománynak a kérdése ez. És összefoglalva így a hit és tudomány kérdését is, mondhatjuk, hogy nem mond ellent egymásnak. Lehet olyan helyzet, amikor azt érezzük, hogy hú, hát itt ellentmondás van, de akkor meg kell vizsgálni, hogy jól értem én? Jól értem az igét, amit olvasok? Jól értem ezeket a dolgokat, amiket megfigyeltem? Vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat, és járjunk utána. Na, mielőtt tovább megyünk, akkor most énekelnénk egy éneket, jó? Hogy egy kicsit megmozgassuk magunkat, mert azért most már látom, hogy van, aki kókad. Úgyhogy énekeljük a 300... De azért még folytathatom majd? Jó,
oké. Sokan azt mondják, hogy az értelem jön ki az arcunkra.
Ja. Hát egyébként néha nem tudja az ember, hogy mi van a másik szívében, vagy sokszor. Jó, 341-es, ugye, nagy Istenem, ha nézem a világot, 3 versszakot énekeljünk belőle, jó? Misink. És álljunk is föl, lehet, hogy nehezebben látjuk a kivetítést, de úgy sorokban, rések között valahogy csak. Látszik azért? Ki is lehet lépni középre, ha nem látjuk, csak mozogjunk is egy kicsit tényleg.
Szívem felé dujjon göröm tele.
Hogyha esetleg ott úgy érezzük, hogy elfogyott az oxigén, akkor egy kicsit az ablakokat meg lehet nyitni egy kis időre, aztán visszacsukni. Már remélem, akkor tudnak figyelni a testvérek, mert akkor délután majd a kvízben hogy fognak tudni válaszolni a kérdésekre. Becsempészünk majd valamit ebből is. Na, a következő kérdés, ami előttünk van, hogy hát ez a világ, ez most akkor mindig is volt anyag, meg volt ez a világ mindenség, vagy ha nem, akkor hogyan jött létre? És ugye van egy fajta elmélet erre, az ősrobbanás elmélete, ami ugye arról szól, hogy valamikor volt valami, tehát innen indul ki, tehát itt is egy előfeltételezés van, hogy volt ott valami szingularitásnak nevezett. Valami, ami nagyon forró volt, és egyszer csak kirobbant. És elkezdett hűlni, és akkor ott rendeződtek benne a dolgok, kialakultak benne az elemi részecskék, és akkor itt van ugye időben meghatározva, hogy akkor mikor mi jött létre, aztán teltek, múltak a percek, ugye idáig csak percekről van szó, itt már 300 ezer év, hogy hidrogén, hélium, meg atommagok és elektronok, és utána pedig már milliárd év, hogy atomok és plazma csillagkeletkezésnek a kezdete, és akkor most azt mondják, hogy itt vagyunk ebben az időszakban, a csillagok és a galaxisoknak az időszakában, és hogy mindez 13,7 milliárd éve történt, e szerint az elmélet szerint. És egyébként a Hoyle, az előbb emlegettem ezt a Hoyle-ot, ugye, aki nem kapott Nobel-díjat, meg hiába alkotott nagyot a csillagoknak a nukleoszintézise kapcsán. Ő nem értette egyébként ezzel egyet, teljes mértékben ezzel az elmélet, és akkor mondta, hogy na de akkor ez hogy volt, hogy akkor volt egy nagy boom, egy Big Bang, és akkor innen jött a neve, hogy Big Bang, a nagy boom, ő gúnyból mondta ezt, hogy akkor egy nagy robbanás lett az egész, és akkor ráragadt erre az egész, hogy hát tényleg egy Big Bang, fölrobbant a valami, a semmi, vagy nem tudjuk mi az, mert egyébként itt már látjuk, hogy nagy kérdőjelek vannak. Tehát ez is a tudomány határát jelöli, hogy innen tudunk elméleteket leírni, de innen a 10^-43 szekundumtól nem tudjuk, hogy előtte mi történt. Mondhatjuk, hogy ez olyan pici idő, hogy na jó, hát akkor az kevés dolog, de azért mégis. Tehát ha azt kérdezzük, hogy mi volt kezdetben, akkor a tudomány alapján, a fő sodor szerint most azt kell mondani, hogy nem tudom. Tehát ez a tudományos meghatározás, hogy nem tudom, fizika törvényei nem érvényesek ott, nem tudom. És ahol meg azt olyan rendszert próbált kitalálni, ahol nincs olyan, hogy a fizika törvényei nem érvényesek. És akkor ezért mondta, hogy hát mi az, hogy akkor a nagy boom az csak úgy kialakult. Na de hát ugye ez elmélet, mert hát, ja igen, itt van ez a, hogy hasonló ábra, és akkor végén ott van az ember, elgondolkodik, hogy na hát egyébként meg mit keresek itt ebben a nagy rendszerben, évmilliárdok hosszú sora után. Na de hát ott van a nagy kérdés, ugye, hogy hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tehát hol voltunk mi, amikor ez a világ keletkezett? Hol volt az ember? Honnan tudja, hogy ott pontosan mi történt? Honnan szerezhetne pontos információt arról? Hát attól, aki ott volt. És Isten pedig arról beszél, hogy ő ott volt. Jézus Krisztus ott volt. Ott volt, amikor a világot megalkotta. És a Bibliában elmondja nekünk, ezzel kezdődik a Biblia, ugye így van benne az eredetiben, hogy a héberül, hogy börésít bara Elohim. Tehát börésít kezdetben. És milyen jó, ugye, hogy ez is le lett fordítva, hogy már a saját nyelvünkön tudjuk olvasni, hogy nem kell ilyen nyelvet megtanulnunk, vagy nem kell másokra hagyatkoznunk, hanem a saját nyelvünkön érthetően, nagyon egyszerűen beszél. Nem képleteket ad elénk az Isten, hogy akkor ez hogy volt pontosan, hanem nagyon egyszerűen azt mondja, hogy kezdetben Isten teremtette, ő ott volt, és a szavával létrehozta ezeket. Az ember ezt megpróbálja képletekkel leírni a tudományban, Isten meg nagyon egyszerű szavakban elmondja. És ugye hány nap alatt teremtette Isten a világon? 6 nap alatt teremtette Isten a világot, ugye olvashatjuk az igében. De hát mondják azt, hogy hát ez csak szimbolikus dolog, hogy akkor 6 nap alatt megteremtette, de igazából ezek akár lehetnek évmilliók, évmilliárd évek is. Érdekes ez a kérdés, mert annak idején az egyházatyák meg azon vitatkoztak, hogy ugye most azt mondjuk, hogy ez túl rövid idő, hogy hosszú időnek kéne lenni. Régen az egyházatyák meg azon vitatkoztak, hogy hát ha Isten mindenható, akkor miért kellett neki 6 nap? Az túl sok idő, nem? Tehát ha Isten mindenható, akkor egy pillanat alatt megteremthetné, nem? Tehát az ember mindig elgondolkodik ilyen dolgokon. Na de, hogy Luther hogy vélekedett erről a kérdésről? Érdekes dolog ez egyébként. Azt mondja, hogy a teremtés napjai a szokásos hosszúságú napok voltak. Ezt el kell fogadnunk még akkor is, ha ellent mond őseink véleményének. Ha azt tapasztaljuk, hogy apáink véleménye nem egyeztethető össze az írással, akkor tisztelettel viseljük el őket, és ismerjük el, hogy apáink a mi előjáróink, de emiatt nem térhetünk el az írástól. Tehát Luther ebben nagyon határozottan azt mondta, hogy hát lehet, hogy itt az egyházatyák, a filozófia miatt egy kicsit megszédültek, de hát az írásban mi van? 6 nap. Napról beszél, hát akkor beszéljünk mi is 6 napról. És folytatja máshol, ha Mózes azt írja, hogy Isten az eget és a földet és mindent, ami rajta van, 6 nap alatt teremtette, akkor ezt el kell fogadnod. És nem erészelj olyan megjegyzéseket fűzni hozzá, hogy a 6 nap talán csak 1 nap volt. De ha nem érted, miért tartott ez 6 napig, add meg a Szentléleknek a tiszteletet, és ismerd el, hogy bölcsebb nálad. Mert mindig arra kell gondolnod, hogy ami még meg van írva, azt maga Isten mondta. És mivel maga Isten beszél, nem illendő szavait úgy csűrni, csavarni, ahogy neked tetszik. Hát, ugye manapság azért, hogyha előáll valaki lelkészi körökben is ezzel, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, akkor a gúnyos mosoly sokszor a legkevesebb, amit kap egy ilyen helyzetben. Luther nem így vélekedett erről, hogy ez lehetetlen lenne, sőt, és sokszor ez van, hogy emberek azt mondják, hogy bolondnak néznek emiatt, akkor hát a tudomány mást állít, hát ott év milliárdokról van szó, hát akkor hogy jön össze ez a 6 nappal, hogy lehetne ezt a kettőt összetenni? Ugye itt ellentmondás látszik, és az előbb mondtam, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy most a tudományban értek valamit félre, vagy a Szentírásban értek valamit félre. És így a írás értelmezés kapcsán most egy olyan teológus szeretnék idézni, aki nem hitt abban, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot, de mint ószövetségi professzor így beszélt erről a szakaszról, hogy amennyire én tudom, a világ vezető egyetemein a héber nyelvnek és az új szövetségnek nincs olyan professzora, aki nem hisz abban, hogy az 1 Mózes 1-11 részek íróinak az volt a szándéka, hogy közvetítsék az olvasóknak azt a gondolatot, miszerint a teremtés 6 nap alatt zajlott le, amely napok megfelelnek a mai 24 órás napoknak. B. A Mózes első könyvének nemzetségtáblázataiban szereplő számok egyszerű összeadásával megkapjuk a világ kezdetétől a bibliai történelem későbbi eseményeig terjedő időszak pontos kronológiáját, és C. Az özönvíz egy egész világra kiterjedő áradás volt, amely kioltott minden emberi és állati életet, eltekintve azoktól, akik a bárkában voltak. Jó, tehát mit mond ez a professzor? Azt mondja, hogy ő nem hiszi egyébként, hogy ez így van, de hogy mi volt az írók szándéka? Hát a szándéka az volt, hogy ők 24 óráról beszélnek, 6 napról beszélnek, meg arról, hogyha ott összeadjuk az éveket a nemzetségtáblázatban, akkor ott pár ezer év, 6000 évre satszolják így a világnak a korát, hogy ez volt a szándéka az íróknak, hogy ezt közvetítsék. Ha ez volt a szándéka, akkor ugye, akkor én a mai állás szerint akkor meg azt mondom, hogy hát, de ma már ez nem megfelelő. Tehát értjük, hogy itt miről van szó, hogy az ember nem hiszi, azt mondja, hogy az írónak ez volt a szándéka. Az író meg honnan kapta a szándékot, ugye? Ezt is fontos tisztázni. És hát van, aki azt mondja, hogy hát hogy miért ne lehetne évmilliókról szó, hiszen hát Isten is azt mondja, hogy mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. A Zsoltárban olvashatjuk, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Péter második levelében is olvashatjuk. És mondhatnánk, hogy jó, hát miért ne lehetne, hogy ott a bizonyos napok akkor évmilliókat is jelölhetnek, vagy valahogy máshogy. De majd látjuk, hogy azért előjön ez a kérdés ott az evolúció kapcsán, hogy valamibe ez beleütközik, amikor megjelennek az élő lények, hogyha ott is évmilliókról van szó, akkor ez problémát jelent. Meg hát egyébként, hogy miért ne lehetne évmilliók, ugye amikor azt mondja, hogy 6 napon át dolgoz. Miért? Mert 6 nap alatt teremtette Isten a Földet. Tehát ott is napról beszél, hát nem évmilliókról, hát próbálja meg az ember akkor így végezni a munkáját, egy kicsit akkor elfárad, de ott is a napokra vonatkozik ez a dolog. És akkor rátérve itt az ősrobbanásnak a kérdéseire még. Ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog, hogy Pintér Karcsi bácsi mesélte nekünk, a Deák téren volt lelkész a bibliaiskolában, amikor tanított, akkor mondta, hogy a kommunista időszakban azt mondták, hogy amikor jött ez a Big Bang, meg stb., hogy na, a nyugat kitalálja ezeket a dolgokat, hogy ne állandó világegyetemről beszéljünk, hanem hogy akkor keletkezett, hogy van kezdete. Tehát, hogy így tekintettek erre a dologra. Ma meg ugye úgy gondolkodunk, na hát az ősrobbanás elmélet az a hit ellen van. Hogy értsük ezeket a dolgokat? Ebbe egy kicsit úgy bele tudunk menni. Honnan indul egyébként ez az ősrobbanásos dolog? Hát Einsteinhez vezethető vissza. Ugye Einstein volt, aki a relativitás elméletet, a speciális és általános relativitás elméletet kitalálta, felírta, ugye ez az egyenlő MRC négyzet, ez a speciális relativitás elméletre utal. Ez a bonyolultabb képlet, ez pedig az általános relativitás elméletre. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyon bonyolult dolog. A lényeg az, hogy az időnek, a térnek és a tömegnek az összefüggéseit tárja elénk, így valaki ezt így fogalmazta meg, hogy erről eszünkbe juthat, hogyha jó az idő, akkor a tömeg kimegy a térre, hogy akkor innen ez az idő, tömeg meg a tér összefüggése az általános relativitás elméletnek az ügye. Na most, hogy ebbe a képletbe, ezt a képletet föl lehet írni az egész világegyetemre. És akkor a képletet gyúrva, megoldogatva pedig következtetéseket lehet vonni arról, hogy akkor hogyan jött létre, hogyan bontakozott ki, meg hogy mi lesz a végkimenetele. Ez nagyon furcsa így, ha belegondolunk, de tulajdonképpen így alakult ki ez az elmélet, ahogy mondtam is, hogy vannak megfigyelések, van egy elmélet, azt az elméletet az ember ügyködik vele matematikailag, és hozhat következtetéseket, és sokszor ezek a következtetések helyesek, És akkor a kísérlet igazolja, hogy igen, én ahogy itt bűvészkedtem ezzel a képlettel, az jött ki, hogy tényleg meg tudtam határozni valóságos dolgot ebben a világban. Hát itt ezzel a képlettel dolgozott Einstein, csak ő neki volt egy előfeltételezése, mert ő azt mondta, abban gondolkodott, hogy ez a világegyetem, ez végtelen, állandó. Tehát, hogy nem volt egy ilyen kezdete. És amikor előálltak emberek, akik nem ezzel az előfeltételezéssel, hanem pusztán matematikailag vizsgálták ezt a képletet, és arra jutottak, hogy van olyan megoldás, hogy van kezdete, és amikor egy Lemaître nevezetű belga tudós is erre jutott, aki egyébként pap is volt, akkor Einstein meg is gyanúsította, hogy hát itt a kereszténységet akarja becsempészni ebbe az elméletbe, hogy akkor van kezdet, mert a pap meg örült, hogy ebbe kezdetet találtam, és akkor így is le lehet írni ezt az egészet. És azt el is vetette sokáig Einstein, mindaddig, amíg jöttek Hubble-nek a kísérletei, aki egy teleszkóppal megvizsgálta a csillagoknak az úgynevezett vörös eltolódását, és arra jutott, hogy minél messzebb van egy csillag, annál nagyobb a vörös eltolódás. Hogy most ez mit jelent? Ez ugye a Doppler effektus az ismerős nekünk abban, amikor elmegy egy mentőautó. És amikor közeledik hozzánk, akkor magasabban halljuk, ahogy elhalad mellettünk, akkor hirtelen mélyül a hangja. Ugye ezt ismerjük, ezt a tapasztalaton. Előttünk van ez, vagy a fülünkben van ez a hangzás. Tehát ez a Doppler effektus, mert ugye ahogy jön a hang, de halad a mentőautó, az a két sebesség, ahogy viszonyul egymáshoz, az meghatározza, hogy én hogy hallom a hangot. És ugyanez igaz fényre is. Hát persze a fény az nagyon gyors, tehát ott nagyon gyorsan kell mozogni ahhoz, hogy ez érzékelhető lehessen. De itt a világegyetem meg ahogy tágul, úgy a csillagoknak a színképei, mert ott meghatározott kémiai elemek vannak, amiknek tudták, hogy milyen fényt áraszt, azt tudták mérni, hogy ilyen színképe kéne, hogy legyen, de meg tudták mérni, hogy ez messzebb van, akkor ez még inkább a vörös szín felé tolódik, ami közelebb van, az kevésbé tolódik a vörös felé. De azt látták, hogy minden úgy távolodik, és minél messzebb van, annál jobban távolodik, és erre arra jutottak, hogy akkor tényleg ez visszakövetkeztetve, akkor eleinte lehet, hogy egy ilyen sűrű valami volt, ami most így tágul mindenfelé, mindentől egymástól el. És amikor Einstein ezzel szembesült, akkor kezdett el ezen gondolkodni, és hoppá, lehet, hogy az előfeltevésem rossz, hogy itt állandóan volt valami, hanem akkor tényleg lehet az, hogy egy kezdetet tudunk adni ennek az egésznek. És hát most, hát ez nem tudom, hogy mennyire látszódik, hogy a jelenlegi fő sodor tudomány alapján ezt lehet mondani az univerzum személyi igazolványaként az univerzumról, hogy 13,8 milliárd éves, körülbelül a geometriája sík, végtelen, gyorsuló a tágulása. És ami egy nagyon érdekes dolog, hogy ott olvashatjuk azt, hogy 69% sötét energia és 27% sötét anyag a világ egyetemben, és ez tulajdonképpen mit jelent? Hát azt jelenti, hogy a világnak a 96%-áról ez alapján, az elmélet alapján nem tudják megmondani, hogy mi. Értjük? Tehát érdekes dolog. Tehát én, hogyha így fölírnék egy ilyen dolgot, aminek a 96%-áról nem tudom megmondani, hogy mi, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy fú, valamit elszúrtam. De ők meg azt mondják, hogy nem. Tehát kell ott, hogy legyen valami, mert ez az elmélet, ez jó. Kell, hogy legyen valami, és akkor kutatjuk. És találnak is dolgokat, meg vannak erre utaló jelek, hogy vannak ott olyan anyagok, amik csak gravitációsan érzékelhetőek, más módon nem érzékelhetőek, és akkor ezt kutatják, ezt vizsgálják, de értjük ennek a dolgát, hogy ott van egy képlet, aminek a megoldásával jutunk valamire, de csak akkor hoz reális eredményeket, hogyha bepakolunk bele 69% sötét energiát, meg 27% sötét anyagot, mert hát hiányzik az anyag, mert egyébként a gravitáció összehúzná, vagy hiányzik az a az energia ahhoz, hogy megfelelően tudjon tágulni ez az egész, és akkor bepakolják a képletbe, az elméletbe, és keresik, kutatják, hogy na akkor mi ez a sötét anyag, meg sötét energia. Tehát nagyon elvont dolgok vannak már itt a kozmológiában, nagyon nagy feltételezések vannak. Megint csak az egyik tanáromra hivatkozom, aki biofizikus volt, ő mondta, hogy ő nem hisz ezekben a kozmológiai dolgokban, ez már filozófia, ő számára ez már nem elfogadható. Hát, de tényleg olyan nagyon nehéz már itt a határokat érzékelniük, mert sokszor filozofálnak ezek az emberek, és akkor például beszélnek párhuzamos univerzumokról is, hogy akkor, ugye, hogy a véletlen során létrejött ez a világ itt, akkor lehet, hogy a véletlen során létrejött valahol máshol is, és akkor lehet, hogy sok millió ilyen van, és akkor párhuzamosan létezünk, akár mi is, meg mások is, meg, tehát olyan elméletek vannak, hogy az ember csak néz. Na de visszatérve oda, hogy sokan mondják, hogy ez a ősrobbanás, ez akkor megcáfolja a teremtés hitet, de hát ugye a kezdetekről nem tud mit mondani. Onnan fölépítettek egy rendszert, az egy elmélet. Aztán, hogy most ez hogy értelmezzük, vagy hogy fogják ezt cáfolni, ez meg a jövőnek a kérdése. Minden esetre ugye azért érdekes kérdés ez, mert az előbb mondtuk, hogy hát, hogy akkor 6 nap alatt teremtett, azt írja a Szentírás, az volt a szándék az íróknak is. Itt meg milliárdokról van szó, fényévekről van szó, ugye hát ez tényleg lehet mérni, hogy milyen messze vannak ezek a csillagok, és akkor arra jutnak, azt mondják, hogy ez mitén hány fényév. Ugye a fényév az mit jelent? Hogy egy év alatt a fény akkora utat tesz meg. A fény meg nem lassú, mert 300.000 kilométer per másodperc. Tehát ez azt jelenti, hogy a Földet egy másodperc alatt majdnem 8-szor körbe szaladja a fény, és akkor egy év alatt a fény mennyit tesz meg, és így beszélnek csillagokról. És akkor hogy lehet az, hogy fényévnyire van valami? Hogy látjuk, amikor itt meg 1000 évekről van szó, hogy a világ az néhány 1000 éves? Értjük, hogy ez nem nagyon tudjuk összerakni. Na de ezzel kapcsolatban egy olyan dolgot szeretnék még így a testvérek elé hozni, ami egy érdekesség, hogy van egy fizikus, ez a Humphreys nevezetű Russell Humphreys, aki szintén az Einstein egyenlettel foglalkozott, azzal dolgozott, és ő nem azokat a feltevéseket pakolta bele, hogy hát a világ az ilyen homogén, hogy mindenhol ugyanannyi anyag van, meg hogy akkor végtelen, stb., hanem ő a Biblia alapján megnézte, hogy ott milyen előfeltevéseket kellene tenni, hogy az alapján tudja leírni a világnak a keletkezését, és hát anélkül, hogy most ezt tudnánk részletezni, mert tényleg ez is olyan gondolatsor, amit nehéz követni, de a lényege az, hogy leírta az Einstein egyenletet megoldva úgy a világ keletkezését, hogy itt a Földön csak 6 nap telik el, és ugye az általános relativitás elmélet szerint van olyan, hogy a másik helyen, a hozzánk képest gyorsuló helyen máshogy telik az idő. Ez nagyon nehéz ezt fölfogni, de hát a relativitás elmélet erről szól, hogy valami nagyon gyorsan megy, akkor ott máshogy telik az idő, meg más a tér. És hogy itt 6 nap telik el, leírta úgy, és ott pedig évmilliók, évmilliárdok, és van ideje a fénynek idejutni, és akkor így megoldható ez a kérdés. Tehát, hogy van ennek egy matematikai levezetése ennek a problémának, ennek az egyenletnek. Nem tudom, hogy ez mennyire volt fogadható most, érthető ez? Tehát, hogy itt 6 nap, ott évmilliárdok, és akkor van egy ilyen megoldás is. Tehát sokféle megoldása lehet ennek az egyenletnek, és így is le lehet írni, hogy a Szentírás alapján indulok ki, és az alapján állítom föl az előfeltevéseket. És ez nem science fiction, meg ilyenek, hanem ez a mai tudomány szerint egyik tudós így gondolkodik, másik meg úgy. És ezt is lássuk meg, hogy nem olyan emberek foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és mondják azt, hogy itt a Biblia igazolható, akik nem értenek hozzá, hanem nagy tudósok, aztán lehet, hogy a fősodorba nem fognak soha bekerülni, mert nem engedik őket, vagy nem hagyják érvényesülni, de vannak ilyen elméletek. Aztán persze más, van, aki azt mondja, hogy oké, a napokat tényleg eleinte lehettek több millió év is akár, és akkor utána ezer esztendő, meg van sokféle egyeztetése ezeknek a dolgoknak, és ők is, van, aki azt mondja, hogy hú, hát kiválóan tudja egyeztetni a napokat azzal, amit most a tudományban lát, csak behelyettesíti évmilliókkal, de ez nekem azért tetszik ez az elmélet, mert itt meg van egy ilyen is, hogy itt napok, ott meg évmilliárdok, és akkor így is le lehet írni. Egyébként nem állítja ez az ember, hogy ez pontosan így történhetett, de megpróbálta így leírni. És hát ugye megint visszatérünk az igénkhez, hogy ami nem látható belőle, az ő örök hatalma és istenség, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Tehát megláthatjuk, hogy hát valaki van ott ezek mögött, de az, hogy ő kicsoda, azt csak az ő kinyilatkoztatásából tudhatjuk. És azt is látnunk kell, hogy Jézus Krisztus van ennek a teremtésnek a hátterében, vagy őrá nézve lett megalkotva ez a mindenség, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és rá nézve teremtetett. Tehát Jézus Krisztusról szól ez az egész világegyetem, és jó így gondolkodni erről. Na, még egy utolsó téma van, tényleg ez az utolsó, még ezt erre próbáljuk összeszedni a figyelmünket, hogy jött létre az élet, az emberi élet. Hát ugye itt az evolúciónak a kérdése, és hát ez is egy olyan téma, amiben, hogyha valaki azt mondja, hogy hát ő nem hiszi ezt, akkor sokszor kirőgik, kinevetik, vagy volt is olyan püspök, aki azt mondta, hogy nem lehetne evangélikus lelkész, aki nem hiszi, hogy az evolúció az igaz. Meg volt olyan lelkész testvér, mondta, hogy kirögték LMK-n, lelkészi munkaközösségen, amikor arról beszélt, hogy Ádámtól és Évától származik az ember, hogy egy emberpártól származik. Fontos kérdés ez, hogy ehhez hogyan viszonyuljunk, és hogy itt is merjük föltenni a kérdéseinket. Mert meghatározza ez is a világképünket. Ugye mit is jelent egyébként az evolúció szó? Az ilyen kitekerést, kibontakoztatást jelent, hogy régen ugye a tekercseket is kitekerték, és akkor feltárult, hogy mi van ott benne. Hát itt is ugye így gondolkodnak az életről, de nem csak az anyag fejlődéséről beszélnek, hanem az élet, élő szervezetek fejlődéséről. Sőt, odáig is elviszik, hogy az embernek az evolúciója az majd valamiféle megistenülési folyamathoz visz el. Tehát ezt egészen messzire viszik, ezt a fajta evolúciós gondolkodást. Hát ugye itt látjuk ezt a képet, sok ilyen képsorral találkozhatunk az interneten, hogy akkor ott az Homo erectus, fölegyenesedett ember, Homo sapiens, a bölcsember, és akkor a Homo fis, a gép előtt görnyed az ember, hogy hova jut, elindul valahonnan, de aztán hova jut. Na de hát ugye, hogy mit tartalmaz ez az evolúciós elmélet? Hogy fokozatos fejlődés során, leszármazás során az egysejtűből eljutott az emberig az élet, és aztán elvileg ez megy tovább. És ennek a leírására Darwin a természetes kiválasztást, a harcot, átöröklést nevezte meg. És hát a evolúció mellett hoznak fel érveket, hogy hát ott vannak ezek a hasonlóságok, életműködésünknek az alapvető azonosságai, hogy vannak olyan magasabb rendű állatok, amelyekben találhatók visszafejlődött szervek például, amelyeket már nem használ, fölösleges dolgok, vagy szokták emlegetni a biogenetikai alaptörvényt is, hogy az embriók kifejlődése során átmegy ezeken a fázisokon. Hát nézzük meg ezeket a dolgokat, hogy mit lehet erre mondani, vagy lehet-e kérdéseket föltenni ezzel kapcsolatban, és hát lehet, mert hát a hasonlóságra lehet azt mondani, hogy igen, hát hasonlóak, mert evolúció, de hát miért ne lehetne azt mondani, hogy hasonlóak, mert egy a teremtőjük. És hát muszáj ahhoz, hogy táplálkozhassunk, ugyanolyan biológiával, kémiával kell rendelkeznünk, hogy földolgozhassa a szervezetünk. És mondják, hogy hát hasonlóak vagyunk, meg a csimpánz 98%-ban ugyanaz a genetikai állománya, mint az embernek. És volt olyan biológus, aki azt mondta, hogy hát a csimpánz az már nem is állat, az már ember, emberként kell kezelni. Na de egyébként a patkánnyal meg 95% az azonosság, azt mondják, hát akkor most hova jutunk. De ez is olyan dolog, hogy ugye a génállomány itt miről van szó, hogy 3 milliárd nukleotid pár, tehát 3 milliárd pár kódolja az embernek a dolgait, és 3 milliárdból, hogyha azt nézzük, hogy 4% az eltérés, hát az is óriási mennyiség. De ha teljesen 100%-ban ugyanaz lenne a kód, akkor is ennek a génnek a működése, hogy melyik résszel van összefüggésben, az nagyon bonyolítja a dolgokat, meg a sorrend is. Tehát gondoljunk bele, hogy ha egy kódsorról van szó, vagy egy mondatról van szó, és azt mondom, hogy én itt állok, és akkor csak egy szót teszek oda be, hogy én nem itt állok, akkor az ellenkezőjét mondom. Tehát, hogy az, hogy nagyban egyezik, az nem azt mutatja, hogy akkor ugyanaz lenne, vagy hogy abból alakult volna ki. Aztán ugye a felesleges szervek, hogy volt egy ember, aki így felsorolta, hogy na mik azok a dolgok, amik csökevényesek az ember testében, és akkor a vakbelet is ide soroltam, meg stb. És akkor szépen sorba kiderült utána, hogy hát azok nem is annyira feleslegesek, vagy van, amit még a mai napig nem tudunk megmagyarázni, de hát az evolúcióval se tudnák megmagyarázni, és erre szokták mondani, hogy a férfinak a mellbimbója, hogy az miért van, vagy miért szükséges. De egyébként meg van egy csomó ilyen dolog, amit rájöttek, hogy mi annak a funkciója. Vagy lehet olyan, hogy valami elveszíti a funkcióját, de ez nem az evolúciót erősíti, hanem az, hogy lehet, hogy régen volt, de hát itt a bűneset miatt megromlott világban bizonyos tulajdonságokat elveszít a szervezet. Tehát, hogy ez se cáfolja. És az a másik pedig, hogy az embrióknál a hasonlóság, hát ezt már nem sokkal az elmélet kibontakozása után cáfolták, hogy ez nem így van. Hát ott látszik, úgy tűnik, minthogyha kopoltyú lenne, de hát szó sincs ott kopoltyúról, hanem azt megnézték, hogy az mit én milyen redők, meg stb. Tehát, hogy szó sincs erről, hogy ott az embrionális fázisban átmenne valamiféle evolúción az ember. De ezt még akár a mai napig is emlegetik, hogy ez egyfajta bizonyíték. És Darwin azt mondta, ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, mely nem jöhetett létre számos, apró, egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. És hát erre akkor a tudósok beindultak, és akkor sorra hoztak ilyen dolgokat, hogy hát ott van például az emberi szem. Milyen bonyolult szerkezet, és talán Darwin mondott is ilyet valakinek, hogy amikor a szemre gondol, akkor kiveri a verejték, mert hát nem tudja megmagyarázni. Vagy az emberi agy, hogy micsoda bonyolultság, milyen hihetetlen rendszer, és hogy az egész emberi szervezetet, ha egyben nézzük, vagy bizonyos virágok, amelyek úgy alakulnak ki, hogy pontosan illeszkednek azokhoz a növényekhez, a rovarokhoz, amelyek beporozzák, és pont abban az időben nyílik, amikor azok kikelnek, meg stb. Tehát, hogy ezeket nagyon nehéz megmagyarázni, majd itt jönnek erre is idézetek. És Harold Klein mondta, hogy a legegyszerűbb baktérium is olyan rettenetesen komplikált, hogy szinte lehetetlen elképzelni, hogy jött létre. A legegyszerűbb baktérium is, hát még egy sok millió, milliárd sejtből álló szervezet. Vagy megint ez a monód, ha emlékszünk, még az elején volt ez, aki a francia egzisztencialista barátjával együtt megállapította, hogy itt értelme nincs ennek az egésznek. A legnagyobb probléma azonban a genetikai kódnak és fordítási mechanizmusának az eredete. A kód értelmetlen, ha nem fordítják le. A modern sejtek fordító szerkezete legalább 50 makromolekulális alkatrészt tartalmaz, melyek maguk is a DNS-ben vannak kódolva. A kód csak fordítási eredményeken átfordítható. Ugye miről van itt szó? Tehát van egy kódsorunk, a DNS. És ahhoz, hogy azt lefordítsák, hogy abból ugye aminosavak legyenek, meg fehérjék legyenek, ahhoz kell egy szerkezet. És az a szerkezet maga is a DNS-ben van kódolva. Értjük ezt? Tehát ez magától úgy létrejött, hogy önmagát kódolja a rendszer, tehát ő is azt mondja, hogy ez probléma, hát ez hogy lehetne ezt megmagyarázni? Hogy több mint 50 részből. Hogy alakult ez ki? Küzdenek ezek az emberek, és egyszerűen nem mondják ki azt, hogy hát ez csoda, de van, aki azért odáig eljut, és ugye megállapítja ez az ember, hogy az evolúció közben sehol sem lehetett kitéve a tábla, hogy átépítés miatt átmenetileg zárva. Tehát ugye az, hogy ezek hogy alakultak ki, hogy akkor közben meg megy az élet. És akkor nem az volt, hogy na bocsánat, most akkor itt rekonstruáljuk, mint amikor egy épületet vagy egy gépet, akkor leállítunk, meg megvizsgáljuk, hanem hogy gondolják ezt, hogy ez csak úgy magától folyamatában végbe ment. Ugye itt a virágot már említettem. A virágnak és beporzónak csodálatra méltó az alakiságot messze meghaladó kölcsönös illeszkedése semmiképpen sem magyarázható lamarckizmussal. Ugye ez az, hogy örökli a tulajdonságokat. Ami még nagyobb nehézséget jelent számunkra, az két evolúciósan változó szervezet összefüggése, kapcsolódása és kölcsönössége. Ugye itt ez az ember az evolúcióval foglalkozott, és azt mondja, hogy hát ez nehéz megérteni, hogy van az, hogy ez is fejlődik, alakul, ez is fejlődik, alakul, és akkor ez a kettő meg úgy, hogy ilyen csodálatos összhangban. Miért van ez? Miért így alakul ez ki? És most itt próbálom pörgetni a vége felé, hogyha ugye a DNS spirálnak a felfedezője mondta, hogy az élet keletkezése majdhogy nem csoda, olyan sok feltételnek kellett ehhez teljesülnie ahhoz, hogy ez a folyamat beinduljon. Tehát ő azt mondja, hogy már eljut oda, hogy majdhogy nem csoda, pedig hát ő se úgy gondolkodott, hogy na akkor ezt Isten alkotta volna. Mert ugye hogy gondolkodnak alapból, tehát sokan azt gondolják, hogy van az anyag, van a hatalmas nagy véletlen, és ahhoz, hogy a véletlenből létrejöjjön ez az egész, nagyon sok időre van szükség. Nagyon sok időre. De hát erre is mondják, hogy még ez a nagyon sok idő, itt az év milliárdok is valószínűség számítás alapján kevés ahhoz, hogy ez a bonyolult szerkezet, mint ami ennek mi is vagyunk, létrejöhessen. És hát ezt tekintik az evolúció alapjának, ez a Monod is mondta, hogy a véletlen az alapja az evolúciónak. De túl, látjuk, hogy túl nagy véletlen ez, ahogy mondja Crick. És hát és sokszor az van, hogy eljutnak a határig, azt mondják, hogy itt valami csoda történik, de hát azt nem tudom elfogadni, hogy Isten létezik, és ezért elvettem az egészet, és ezt megint csak egy Nobel-díjas kutató mondta, George Wald. Az élet eredetét illetően csak két lehetőség van. Teremtés vagy spontán képződés. A spontán keletkezést 100 évvel ezelőtt megcáfolták, Pasteurre hivatkozik. Ugye itt a biogenezisre utal. Azonban ez csak egyetlen más végkövetkeztetéshez vezet bennünket, a természet feletti teremtéshez. Ezt nem tudjuk elfogadni filozófiai okokból, ezért azt választjuk, hogy elhisszük a lehetetlent, azt, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Ugye milyen őszintén levezeti ezt magában, hogy ez csodálatos, ez hihetetlen, de hát ez, akkor hinnem kéne Istenben. Ha hiszek Istenben, akkor valamilyen céllal megalkotott, akkor el kell, hogy számoljak? Hát én nem akarok elszámolni. Hát akkor inkább azt mondom, hogy nem létezik, de attól még el fog számolni majd ő is ezekről a dolgokról. És hát itt még sok mindenről lehetne beszélni, hogy ez a világ tényleg úgy lett megalkotva, hogy minden pici részlet arra van, hogy mit élhessünk. És hogyha az atom méretét, vagy atommag méretét, magerőket egy picit megváltoztatnánk, akkor széthullana ez az egész. Vagy a naphoz közel lennénk, megégnénk, távol, akkor megfagynánk. Ha víz nem így viselkedne, hogy viselkedik a hőmérséklet változására, akkor nem lehetne élet, stb. És erre hoztam idézetet Hawkingtól, ugye ő nemrég hunyt el, aki ilyen súlyos betegségben szenvedett, és a végén már ilyen géppel tudott csak kommunikálni, mozogni alig tudott, és itt a nagy dolgokat alkototta a kozmológia területén, és beszél Istenről, meg beszélt Istenről, de nem úgy, mint a személyes Isten, meg később azért hadakozott, hogy bebizonyítsa, hogy nincs szükség mégsem Isten létére, hanem ez a világ magában hordozza a létrejöttét, de mégis azt mondta, hogy annak esélye, hogy a miénkhez hasonló univerzum keletkezik a semmiből, egy ősrobbanás folyamányaként elhanyagolható. Úgy gondolom, hogy az univerzum létrejöttének vallásos implikációi vannak. Tehát, hogy ilyen vallásos feltevései vannak. Nehéz lenne megmagyarázni, hogy miért keletkezett az univerzum, éppen így, kivéve, ha Isten éppen olyan lényeket akar teremteni, mint mi. Tehát, hogy ő is eljut eddig, csak nála is, mint hogy azt látna az ember, hogy ott volt ez a súlyos betegsége, és ezzel nem tudott megküzdeni. És nem tudta ezt az Istennel megbeszélni, és ezért a tudományban megpróbálta kiiktatni az Istent a világból is, nem csak az életéből, mert nem tudott vele megbékélni. És itt az evolúció kapcsán az ugye látjuk a világban, hogy vannak ilyen dolgok, hogy alkalmazkodnak élő lények, és ezt nevezik ugye mikroevolúciónak, mert sokszor ilyenekre hivatkoznak, hogy hát az ipari forradalomban, amikor mit tém, milyen lepke, ami fehér színű volt, és akkor a nyírfa kérgén megtelepedett, el tudott bújni, de aztán az ipari forradalom miatt kormos lett a kéreg, akkor hát az egyre szürkébbek maradtak csak meg, és akkor az a fehér lepke, az akkor a szürke lepke lett. Hát persze, hogy vannak ilyen dolgok, hogy alkalmazkodnak meg, hogy azok választodnak ki, de az, hogy itt akkor átugrik egy másik fajjá, egy másik élőlényé, ezt nem látjuk. És egy csomó ilyen leletnek kéne lenni a világban. Még ezeket hadd olvassam föl, mert ezek fontos dolgok, hogy túl kevés a lelet. Tehát tele kéne lenni. Így van persze sok ilyen fosszília, de mondják, hogy túl kevés ahhoz, aminek kéne lenni, hogyha ez tényleg így alakult ki, hogy ez egy kritika itt a paleontológusok felé, és az egyik paleontológus így nyilatkozott ebben a kérdésben, hogy teljesen egyetértek azzal a megjegyzéssel, hogy könyvemből hiányoznak az evolúciós átmenetek közvetlen illusztrációi. Ha ismernék ilyet, kövületet vagy élő formát, akkor biztosan közzétettem volna a könyvben. Ön azt javasolja, hogy bízzak meg egy művészt a köztes formák vizuális ábrázolásával. De honnan vegye a művész az ehhez szükséges ismereteket? Őszintén szólva, én nem tudom biztosítani ezeket. És ha a művészi szabadságra bíznám, az nem okozna csalódást az olvasónak. 4 éve írtam a könyvet, ha most kellene megírnom, az eredmény gondolom másként festene. Én hiszek a fokozatosság elvében, nem csupán Darwin tekintélye miatt, hanem mert genetikai ismereteim megkövetelik. De nehéz dolog ellentmondani Goodnak, egy amerikai paleontológus, és az amerikai múzeum munkatársainak, amikor azt mondják, hogy a köztes formák kövületei nem léteznek. Mivel magam is paleontológus vagyok, sokat foglalkozom a kövületekkel összefüggő filozófiai problémákkal. Ezért érdekel az a kérdés, hogy lehet azonosítani az ősformákat a kövületekből. Ők azt mondták, hogy mutassam meg annak a kövületnek legalább egy fényképét, amelyből az adott organizmus típus származik. Én nyílt kártyákkal játszom, egyetlen olyan kövület sem létezik, amely mellett szilárd érveket lehetne felhozni. Érdekes, nem? Hogy nincs ilyen, azt mondja, nincs ilyen átmenet, de aztán mondták, hogy hát ezt a szöveget ezt kiragadták az összefüggéséből, és akkor kreacionisták felhasználják. De hát elég nagy a szöveg, nem? Tehát, hogy ezt nem tudom, mit mondott előtte, de hogy azért ez elég egyértelmű arra vonatkozóan, hogy nem, hogy bizonyosság, az, hogy nem létezik. Nem létezik ilyen. És ugye, igen, itt a paleontológiáról azt mondta ez az ember, hogy a paleontológiában és a politikában sok a közös dolog. A szenvedély nagy, és könnyű ugyanabból az adathalmazból teljesen eltérő következtetésekre jutni. Tehát, hogy ott is az van, hogy nagy lelkesedéssel, és akkor egészen ellenkező dolgokat hoznak ki tényként. És ugye hát ott van ez, hogy nagy az evolúció, az akkor nincs szükség Istenre, ősrobbanás evolúció, és azt látjuk, hogy hát azért itt nagy kérdőjelek vannak ezek mellett, és vannak, akik próbálják összehangolni az evolúcióval, meg itt a sok milliárd évvel a Bibliának a dolgait, de mi a probléma ezzel? Tehát az a probléma, ugye, hogy Az evolúció mire épül? Hát tulajdonképpen az az elv, hogy hújjon a férgese. Nem? És Isten pedig nem ezt adja elénk, hogy ha valaki gyenge, azt akkor üssük agyon. Hanem azt mondja, hogy karoljuk föl, segítsük őt, támogassuk, stb. Tehát, és erre mondja megint csak ezt a... Ja igen, ez majd később jön, de akkor odalépek, hogy a Jacques Monod, ugye már többször idéztem, azt mondja, hogy meglep, hogy a keresztény véd egy ilyen ötletet, mint az evolúció, hogy Isten ezt használta volna fel, abban, hogy létrehozza ezt a világot az embert, amikor ez arról szól, hogy itt halomra halnak állatok és emberek. Hogy nem inkább ez a bűnnek a következménye a halál, nem így beszél az ige erről. És ugye ez egy ilyen gúnyrajz erre vonatkozóan, hogy ott van az Édenkertben Ádám és Éva, és hogyha azt mondjuk, hogy itt évmilliók teltek el, és akkor közben pusztultak az állatok, meg az evolúció, meg annak a véres következménye, és akkor azt mondja, hogy ó, Ádám, ez a világ oly csodálatos és tökéletes. És akkor mondja, igen, Éva, egyszerűen nagyon jó, pontosan ahogyan Isten mondta, és akkor közben ott vannak a csontok, meg a halál, meg stb. Hogy az ige arról beszél, hogy a bűn következménye a halál. És akkor persze itt magyaráznak, hogy hát akkor az csak az emberre vonatkozik, és akkor amikor már emberré fejlődött, akkor onnantól kezdve. Tehát itt már nagyon nehéz ez teológiailag, meg filozófiailag, meg a hittel összegyúrni. És ez a pont, amit kérdést kell föltenni, hogy oké, te azt mondod, hogy hiszel Istenben, és a Biblia alapján vagy, de az evolúciót is elfogadod, akkor ezt hogy tudod összeegyeztetni, hogy akkor a bűn zsoldja egy halál? Akkor ezt hogy tudod ebbe beleilleszteni? És hogy magyarázod meg azt, hogy az az Isten, aki azt mondja, hogy a gyengét karolt fel, meg egészen más elveket tesz elénk, az az Isten ezt a folyamatot használta volna fel abban, hogy az embert kialakíts, és közben másról beszél, azt mondja, hogy nem így. Értjük? Tehát, hogy ebben sok kérdés van, ezeket oda lehet tenni mások elé is. És hát újra itt vagyunk ennél az igénél, hogy ami nem látható ebből a világból, azt az alkotásainak értelmes vizsgálata révén megláthatjuk. Jó így vizsgálni ezeket a dolgokat, és lehet, hogy most tényleg sok mindent elfelejtünk abban, amit elhangzott, vagy sok mindent nem tudtunk már követni, mert hosszú volt nagyon, de azért remélem, hogy egy-egy kérdésben kaphattunk támpontot, hogy lehet itt másként gondolkodni, hogy lehet a Szentírásra alapozni, és nem rossz, nem butaság az, hogy én azt mondom, hogy én, nekem ez az előfeltevésem, hogy a Biblia igaz, mert Isten szava, mert ezt megtapasztaltam, és ezen a téren is ragaszkodhatok hozzá. Na hát köszönöm szépen a figyelmet, a kitartást, és akkor egy imádságra csendesedjünk el. Urunk, köszönjük neked, hogy a te igéd élő és ható, és köszönjük, hogy amit szükséges tudnunk, értenünk, azt te elmondod nekünk. És látod, hogy ebben a bonyolult világban annyi mindent nem értünk, olyan bonyolult ez a tudomány, és olyan csodálatos dolgokat elért már az ember, használjuk ennek a vívmányait, de látjuk azt is, hogy sokszor visszaélünk ezekkel az eszközökkel, ezzel a tudással, és azt gondoljuk, hogy már rád nincs is szükség. De köszönjük, Urunk, hogy te igédben szólsz, hogy kapcsolatra hívsz bennünket, hogy tudhatjuk azt, hogy honnan jövünk és hová megyünk. És ott lehet ez a bizonyosság, hogy a te alkotásaid vagyunk, és nem a véletlen szüleményei. Köszönjük ezt a bizonyosságot, köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, mert te hívsz arra, hogy megismerjünk, hogy befogadjunk, hogy megtérjünk. Urunk, kérünk, hogy ha vannak is kételyek a szívünkben, akkor hadd merjük azokat eléd hozni, hadd merjük azokat a kérdéseket feltenni, és hadd legyünk nyitottak a te válaszaidra, és hadd tudjunk benned megerősödni. Köszönjük, Urunk, ezt a napot, köszönjük, hogy együtt lehetünk, és kérünk, hogy áld meg a nap további részét is. Amen.